Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, az igehirdetés alapigéjét Máté evangéliumának 20. fejezetében az első 16 verset így szól. Hasonló a mennyek országa ahhoz a gazdához, aki korán reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon a szőlőjébe. Miután megegyezett a munkásokkal napi egy dénárban, elküldte őket a szőlőjébe. Amikor kiment 9 óra tájban, látta, hogy mások is állnak a piacon tétlenül, és ezt mondta nekik: menjetek el ti is a szőlőmbe, és ami jogos, megadom nektek. Azok pedig elmentek. Ismét kiment 12 óra körül, és délután 3 óra tájban, és ugyanígy tett. Amikor pedig délután 5 óra tájban is kiment, talált újabb embereket, akik ott áldogáltak, és megkérdezte tőlük: miért álltok itt egész nap tétlenül? Azok pedig így válaszoltak: mert senki sem fogadott fel bennünket. Erre ezt mondta nekik: menjetek el ti is a szőlőmbe. Miután pedig beesteledett, azt mondta a szőlő gazdája a szőlő munkások vezetőjének: hívasd ide a munkásokat, és fizest ki a bérüket az utolsókon kezdve az elsőkig. Ekkor jöttek azok, akik 5 óra tájban álltak munkába, és kaptak egy-egy dénárt. Amikor az elsők jöttek, azt gondolták, hogy ők többet kapnak, de egy-egy dénárt kaptak ők is. Amikor átvették, zúgolódni kezdtek a gazda ellen, és ezt mondták: ezek az utolsók egyetlen órát dolgoztak, és egyenlővé tetted őket velünk, akik az egész nap terhét hordoztuk, és szenvedtünk a hűségtől. Ő pedig egyiküknek így felelt: barátom, nem bánok veled igazságtalanul. Vajon nem egy dénárban egyeztél meg velem? Vedd, ami a tied, és menj. Én pedig az utolsóknak is annyit akarok adni, mint neked. Hát nem tehetek azt a javaimmal, amit akarok. Vagy azért vagy irigy, mert én jó vagyok hozzájuk. Így lesznek az utolsókból elsők, és az elsőkből utolsók. Eddig Istennek írott igéje, foglaljon helyet. Kedves testvérek, szerintem egy olyan ige hirdetési alapigéről van szó, amit azért a legtöbben ismerünk, hallottunk, egy sokat idézett példázata ez Jézusnak. Az áró mondata az meg igazából közmondásszerűen terjed, hogy így lesznek utolsókból elsők és elsőkből utolsók. De van egy-két érdekes szempont, amivel szeretném megvilágítani ezt a történetet, talán egy picit máshonnan, mint ahogy eddig közelíthettünk hozzá. Az első, amit szeretnék kiragadni belőle, az a gazdának egy kérdése a munkásokhoz, vagy a munkások egyikéhez: vagy azért vagy irigy, mert én jó vagyok hozzájuk. Ha szó szerint fordítom le az itt szereplő görög mondatot, akkor az szerepel a görög mondatban, hogy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok. Az az igazság, kedves testvérek, hogy szerintem az Isten igazsága, az sokszor böki az embernek a csőrét. Az Isten igazsága, mivel nem a mi igazságunk, és nem a mi igazságunk logikája mentén fogalmazódik meg, nagyon sokszor feszültséget okoz az emberi igazságérzettel szemben. Honnan olvassuk mi ezt a történetet? Mert nézhetjük a bérfeszültségek világából ezt a történetet, hogy mi az igazság abban, hogy aki egyetlen órát dolgozik, az is ugyanazt az egy dénárt kapja, mint az, aki az egész napot végig dolgozta. Hát nincsen ebben igazság. De egy picit érdemes megnézni, mielőtt még ebben elmerülnénk, hogy ez a példázat milyen szövegkörnyezetben mondatik el Jézus által. Nem jelölte ki a ige hirdetési alapige, de ha visszafordítanak a testvérek házi feladatként egyetlen egy oldalt a 20. fejezet elé, akkor a 19. fejezet végén Péter megkérdezi Jézustól, hogy mi a tanítványi sorsnak a jussa. Mit kapnak ők, akik elhagyták a családjaikat, akik elhagyták a számukra ismert és kiszámítható egzisztenciájukat, a halászlétezést, a vámszedőséget, és mennek Jézussal mindenhova. És ott Péter ugyan kap egy választ, de valójában a válasznak egy közvetett folytatása az a példázat, amivel mi ma dolgozunk itt az ige hirdetésben, meg a lelkünkben és a szívünkben. És Az a nagyon izgalmas, hogy ezt a Péteri kérdést, hogy mi a tanítványi létezés jussa, azt azért mi is feltehetjük magunknak. Miért éri meg kereszténynek lenni? Miért éri meg hitgyakorló kereszténynek lenni? Mit kapok a világtól, hogyha hitgyakorló keresztény vagyok? Mit kapok az Istentől, hogyha hitgyakorló keresztény vagyok? Mi az értelme annak, hogy hétről hétre itt vagyok a templomban, hogy imádságra kulcsolom a kezemet, hogy bibliaórára járok, hogy van egy hitből fakadó erkölcsi meggyőződés, ami mentén a cselekedeteimet próbálom szőni, meg bűnbánatot tartok időről időre. Mi az értelme ennek? Mi a jussa ennek az egésznek? Na és akkor innen kanyarodjunk vissza a példázatra. Hasonló a mennyeknek országa ahhoz a gazdához, aki korán reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon a szőlőjébe. Jézus egy olyan helyzetből indítja el a példázatot, ami a korának hallgatósága számára egy mindennapos esemény, egy mindennap látható szituáció. A napszámosok, akik mai fogalmakkal élve a mély szegénységben tengődnek, sorakoznak a piac szélén, és várják azt, hogy valaki elvigye őket dolgozni. Hogy valaki adjon nekik aznapra munkát, hogy legalább aznap úgy tudjanak majd napnyugtakor hazamenni a családhoz, hogy a gyerek elé tudnak valami ételt lerakni, hogy tudnak esetleg valakitől valami anyagot venni, amivel az agyon szakadt ruhájukat meg tudják stoppolni, vagy esetleg el tudnak menni, és valamelyik szakival a szerszámaikat talán egy picit rendbe tudják rakatni, hogy azt aztán visszaforgassák, és újra tudjanak dolgozni. Ezek az emberek egyik napról a másikra élnek. Ezek az emberek Jézus korában végtelenül sokat éheznek. És ezeket az embereket általában nem a gazdák fogadják fel, hanem a gazdáknak dolgozó vincellérek. Egy gazda nem megy ki, hogy személyesen szólítsa meg a napszámosokat, mert az társadalmi értelemben neki rangvesztés. Az nem méltó egy földes úrhoz. És Jézus azzal kezdi a példázatát, és ez már meghökkentő egyébként, hogy hasonló a mennyeknek országa, az Isten országa ahhoz a gazdához, aki korán reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon a szőlőjébe. Ez a gazda, amikor kimegy és munkásokat fogad a szőlőjébe, nem csak annak a lehetőségét adja meg a napszámosoknak, hogy életben maradjanak aznap, meg a családjuk, hanem személyesen megy oda hozzájuk. A korabeli ember már erre felkapta a fejét. Milyen gazda az ilyen? És lehet látni utána azt is, hogy ez a gazda ebben a példázatban nagyon sokszor megy ki a piacra. Folyamatosan megy az emberek után. Kedves testvérek, pont ez történik a Krisztusban. Az Isten személyesen jön hozzánk oda, és szólít meg bennünket a keresztény életre való megkívással. A mennyeknek országába való meghívással. És valaki már kora reggel észreveszi, hogy talán ennek a meghívónak eleget kéne tenni, és menni kellene, mert élet van abban a meghívásban, a túlélésnek a lehetősége van abban a meghívásban, és valaki majd csak a munkanap végén, egy órával a munka zárása előtt veszi észre, hogy a Krisztus újra és újra hívta. De hívja. És akkor itt kell még egy kicsit fordítani a gondolkodásunkon, mert általában onnan nézzük ezt a történetet, hogy ebben a történetben a jutalom a dénár. Ami egyébként nem volt egy olyan kicsi összeg Jézus korában. A napszámosok voltak olyanok, akik lehet, hogy egy hónap alatt nem kerestek meg egy dénárt. Bár olyan hihetetlenül nagy összeg sem volt egyébként ez Jézus korában. És mégis azt mondom a testvéreknek, hogy nem ez a dénár a jutalom a történetben, hanem maga a munka. És ez lehet, hogy egy picit megrázó gondolat, vagy nem biztos, hogy egyértelmű, úgyhogy megpróbálnám egy kicsit kifejteni. Ha jól megy sorunk, akkor nem mindig értékeljük azt, hogyha valamiért fáradoznunk kell. Akkor sem, hogyha ismerjük a régi közmondást, hogy a munka nem esik. Ha jól megy a sorunk, akkor nem mindig vagyunk hálásak a megpróbáltatásokért, meg a komfortzónából való kimozdulásért. Annak idején, amikor gimnazista srác voltam, és hát megfogalmazódtak bennem anyagi jellegű igények is a szüleim irányába, hogy diplomatikusan fogalmazdak. Édesapám közölte, hogy édesfiam, tudlak etetni, ruházni, az iskoláztatásodat álljuk, valami kell még ezen felül, akkor elmúltál 14, lehet menni dolgozni. És hát akkor úgy működött a történet, hogy akinek voltak jó kapcsolatai, az mehetett irodára papírtologatni, amire egyébként én most már be kell látnom, hogy alkalmatlan vagyok. De akkor jól hangzott, ez nekem nem adatott meg, úgyhogy mehettem gyárba, vagy mehettem ki a mezőre, és hát gyárba nem akartam menni, úgyhogy mentem ki a mezőre. És idény munkás voltam, gyakorlatilag június közepétől szeptember elejéig folyamatosan. Nagyon sok mindenbe belekóstoltam, nem vagyok egy jól képzett mezőgazdász, félreértés ne essék, de voltak olyan munkák, amiket kimondottan utáltam. Amikor megláttam a papírost, hogy jövő héttől megyünk búzát idegenelni, na attól falnak tudtam volna menni. Ha valaki már idegenelt búzát, akkor tudja, hogy ha esik az eső, az a baj, ha tűz a nap, akkor az a baj, megáll az ember nyakába a por, a kosz, a bőgszúr, minden baja van, nincsen árnyék, szomjan akar halni a mező szélén, és akkor ráadásul azt a lehetetlen feladatot kell abszolválnia, hogy ne tapossa le azt a gabonatáblát, amin végig kell mennie gyalog. A csatár láncban másik 30 emberrel. Nem tudom, hogy ezt hogyan lehet megcsinálni letaposás nélkül, szerintem nekünk sosem sikerült. Végtelenül örültünk, amikor a gabona idegenelés végén azt mondták, hogy lehet menni kukoricát címerezni, vagy cseresznyét szedni, azok sokkal kényelmesebb és jobb munkák voltak ennél. És miért mondom ezt el? Azért, mert nem mindegy, hogy milyen viszonyítási rendszerben nézzük a szőlőmunkások szőlőben végzett munkáját. Ezeket az embereket nem latrinát ásni küldik, nem latrinát takarítani küldik, nem gabonaföldekre küldik ki őket gályázni, hanem egy nagyon értékes területre, a szőlőbe küldik értéket teremteni. Ami az ókorban sokkal nagyobb érték volt, mint ma. De még nem ezért lesz csak maga a munka, az ajándék meg a jutalom, hanem azért, mert erre személyesen a gazda hív meg bennünket. Ha a példázat mögé bekacsintunk, akkor valójában ez a példázat pontosan a Péteri kérdésre adja meg a választ, miért éri meg tanítványnak lenni. Hát a tanítványságért magáért. Az már jutalom, hogy a tanítványok Jézusért hagyhatták ott a régi életüket. Az már maga a jutalom. Ha a szőlőmunkások példázatára ránézünk, akkor egy picit azt kell látni, hogy ez igazából olyan, mint a jól működő emberi kapcsolataink. Egy barátság, egy házasság, az embert meghatározó emberi kapcsolatok, azok akkor működnek jól, hogyha abban mi hajlandóak vagyunk energiát rakni. És az Isten kapcsolatunk is ilyen egyébként, meg a tanítványi létezésünk is ilyen. És mi a jussa annak, hogyha az ember foglalkozik a barátaival, meg a házastársával, hát nem az, hogy a végén kap egy dénárt. Engem még sose paskolt meg a feleségem, a bankkártyámra utalt, nem tudom hány dénárral, hogy akkor na, most jó férj voltál, akkor most rendben vagyunk, itt a jussa. Ha energiát rakunk a kapcsolatba, akkor maga a kapcsolat az ajándék. Ha energiát rakunk az Istennel való viszonyunkba, akkor maga az Isten kapcsolat az ajándék, és akkor miért éri meg kereszténynek lenni? Azért, mert az Isten személyesen hív el bennünket erre a létezésre. Azért, mert személyesen bíz meg bennünket feladattal, és azért, mert egy nagyon értékes feladattal bíz meg bennünket, az ő szőlőmunkásai vagyunk. Az ő evangéliumának, az ő igazságának a terjesztői. És valaki már nagyon régóta van ebben a szolgálatban, mert fiatal fejjel ráébredt, hogy ez fontos, valaki idős fejjel kapcsol. Valakihez lehet, hogy háromszor, négyszer oda megy a piac szélén a gazda, hogy gyere már te szerencsétlen, hát hívlak, hát vedd észre, hát van hely neked is közöttünk. És nem az a lényeg, hogy a végén jön-e az egy dénár, vagy nem, hanem az a lényeg, hogy végig az Isten megszólításában vagyunk jelen. És az a munka, amit el kell végezni, az nagyon sokszor magunkon történő munka. Ki kell menni kacsozni a szőlőbe, meg nem tudom, én a szőlőhöz nem értek, de vannak a gyülekezetben, akik igen, úgyhogy javítsanak ki. El kell végezni a zöld munkát magunkon is. Egy picit gyomlálgatni kell, egy picit takarítani, egy picit felkötözni magunkat, egy picit észhez téríteni, és valamikor a gyülekezetünk közösségét kell ugyanígy gondozni. Valamikor példát kell adni a következő nemzedéknek, a környezetünkben élőknek, bárkinek. És ennek a munkának nem az a haszna, hogy a végén mi mit kapunk, vagy mit nem, hanem valójában az a jutalma, hogy ezt végig az Isten kapcsolatban megélve tehetjük. Kedves testvérek, menjetek gyomlálni. Van mit. Mindenkinek a maga életében is, meg a közössége életében is, a közösségei életében is. Menjetek példát mutatni. És a végén a történetnek ott van a mennyeknek országa, amiben nem lesz kisebb vagy nagyobb kegyelem, attól függően, hogy ki az, aki már pici gyerekkorában megérezte az Isten hívását, és ki az, aki majd csak idős fejjel vette észre az Isten meghívását, mert a Krisztus keresztje mindegyikünknek ugyanazt a megváltást adja. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, köszönjük, hogy nem hagysz bennünket a tétlenségben, vagy a tétlen kényelemben. Sokszor bőg bennünket a te igazságod, mert emberileg nem értjük, mert mi nem úgy gondoljuk, mert mi egy picit szeretjük azt, hogyha önzőbb az igazság, és nekünk kedvez. Te pedig kimozdítasz, felhívsz, elküldesz, munkát adsz. Szinte már-már kötelez arra, hogy foglalkozzunk őszintén saját magunkkal és a másikkal, kimozdítasz a komfortzónából. De a végén, hogyha az ember elmer indulni a te meghívásodban, akkor kiderül az is, hogy mennyi áldás van ezekben a munkákban, hogy mennyi váltás és változás, és hogy mennyi öröm és boldogság. Csak el kell indulni és meg kell mozdulni a te meghívásod szerint. Amen.